Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A robotasszisztált ortopédiai műtétekről lesz szó a következő percekben itt az Egészségkódban, és hát rengeteg kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, például precíziós műtétnek számít-e az ortopédiai műtét, mivel tud többet egy robot, mint egy orvos? Hát meg persze az AI is szóba fog kerülni. Aki segítségemre lesz, dr. Muravcsik Bence Balázs, ortopéd-traumatológus szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika orvos igazgatója. Köszönöm, hogy itt van.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Ez egy nem egy új dolog, a robotasszisztált ortopédiai műtét. Precíziós műtétként nekem az volt meg, hogy szív műtéteknél alkalmaztak robotot, ma meg már autonóm, és az autonómiáról is beszélünk majd, autonóm robotokat alkalmaznak térd vagy csípőprotézis beültetésénél. Szóval mivel tud többet egy robot, és hol áll ez a technológia most?
Valóban, hát vissza kell tekintenünk egy picit, mert a technológia valóban már korábbi, azt jelenti, hogy már 20 évvel ezelőtt voltak olyan navigációs rendszerek, amikor számítógéppel képesek voltunk ugye meghatározni mondjuk egy implantátumnak a helyzetét. Azonban nagyon sokat fejlődött a világ, és az informatika, és a mesterséges intelligencia, és most már kijöttek új generációs navigációs rendszerek, és ezeket hívjuk már igazából robotoknak, azaz robotasszisztált műtéteket. De azért ezek nem autonóm robotok, tehát ez semmiképpen nem. Ez a sebésznek a segítője, ezt úgy kell elképzelni, aki sokkal precízebben, sokkal pontosabban meg tud határozni bizonyos paramétereket, mint akár a sebész a saját szemével. Tehát egy sokkal precízebb és egy sokkal pontosabb mérési lehetőséget és egy elvégzett műtétet tesz lehetővé.
Ugye itt azért kérdeztem az autonómiát, mert ugye ez a kori rendszer, vagy kori robot, ez az, ami félig autonóm módon működik. Ez a bizonyos fokú önállóság, ez miben rejlik? Tehát ő mennyire gondolkodik, ha itt tetszik?
Igen. A kori szisztéma, vagy a kori rendszer, vagy a kori robot, az gyakorlatilag abban más a többi robothoz képest, hogy ez nem csak tervez, nem csak megmondja, hogy milyen implantátumot, hova és milyen precizitással ültes be, hanem ez úgymond vág is. Tehát amikor azt kérdezzük, hogy a robot hogy segít a sebésznek, hát egyrésztről segít abban, hogy milyen legyen az implantátumnak a mérésekben, ha pontosan felveszi a térdizületnek az anatómiáját, erre rá tervezi az implantátumot, és a kori rendszer abban több, mint a többi robot, hogy ez képes a csontoknak a kialakításában is. Tehát a kori robot az vág is, azaz nagyon precízen előkészíti a helyet az implantátumnak.
A csontot vágja?
Pontosan így van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy szem, amivel lát a robot, és gyakorlatilag letérképezzük háromdimenzióban a felületeket, és ezekre a felületekre rátervezi nagyon precízen, nagyon pontosan az implantátumot, és ezután a robot egy maró tulajdonképpen, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy eszköz, egy olyan, mint egy pisztoly, amivel közelítünk a térd felé, és csak ott fog marni, csak ott fogja elvenni azt a felesleges csontot, ahol szükséges. És ezt ő határozza meg, de természetesen a sebész kezében van az eszköz, és a sebész ellenőrzésével tud ugye működni. De annyira precíz, annyira pontos, hogy fél milliméter precizitású, és ugye nagyon fontos a térizületnél, hogy milyen fogban állítjuk be, fél fok pontosságú. És ezt a precizitást, ezt a pontosságot a sebész szeme azt nem képes lekövetni, mindig lehetnek tévedések. Úgy tudnám elmagyarázni, hogy eddig, ha volt egy nagyon kiváló sebész, aki 30 éve operál, és tökéletesen ülteti be az implantátumokat, tökéletes röntgenképeket készítünk, annak a betegeinek a 20%-ában valamiért panasz maradt vissza. De a robotasszisztált technológiával ez gyakorlatilag 97%-os pontosságú, tehát a betegeknek 2-3%-a lesz panaszos.
Mire jó ebben az esetben a mesterséges intelligencia?
Akkor összehasonlítjuk a robotokat, a különböző ortopéd sebészeti robotokat, akkor ez az egyetlen rendszer, ami használja a mesterséges intelligenciát, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy amit Mr. Johnson operál Amerikában, vagy Chevalier doktor Franciaországban, vagy Herr Müller Németországban, azt pontosan mi is látjuk. Tehát össze vannak kötve a robotok, ebben a robotrendszerben 1300 robot dolgozik ma a világban, és ez rohamosan nő, hiszen olyan szinten terjed ennek a technológiának, mert tudják azt a sebészek, hogy ez extrém pontosságot hoz. Tehát a sebészi képzőhelyek is már megteltek szinte, itt kapunk már helyet képzőhelyen, megtanulni a robot asszisztált technológiát, mert nagyon-nagyon gyorsan terjed, mert nagyon jó és nagyon pontos eredményeket ad. Miért? Mert a robot mindig ugyanúgy teljesít, egy ember meg akár elfárad. Tehát az ötödik, hatodik műtét is pontosan olyan precizitással fog lezajlani. Miben segít a mesterséges intelligencia? Az, hogy tanul a robot. Tehát folyamatosan, amíg mondjuk egy orvos sebész az életében mondjuk megoperál 10 000 műtétet, itt egyszerre akár több 100 000 műtét adatait tudja elemezni, és ezáltal ez hozzájárul ahhoz, hogy egy nagyon precíz és nagyon pontos eredményt adjon.
Az előbb már érintette, hogy itt olyan robotasszisztált műtétek, azok olyan esetekben is beválnak, ahol már lehet, hogy nem nyúlnának hozzá egy térdhez vagy egy csípőhöz. És akkor ezzel felmerül a kérdés, hogy több ilyen műtét fog végbe menni a jövőben? Tehát olyan páciensek is megjelenhetnek, akiket alapvetően elküldött az orvos?
Általában azért az, hogy ki operálható vagy nem, vagy sebész technológiai megoperálható, ez valóban van ennek egy mesdjéje, van egy úgy mondjuk, hogy egy indikációja egy műtétnek. De valóban bekerülhetnek így több olyan típusú betegek is, akiket már akár nem vállalt volna el egy sebész, de a robot asszisztált technológia segítségével meg el fog vállalni. Azért ebben még tanuljuk ezt, tehát azt gondolom, hogy itt ugyan már 20-22 éve itt van ez a technológia, de most jutott el arra a szintre, ahogy minden más informatikai fejlesztés is zajlik, meg a mesterséges intelligencia most már a mindennapjaink része, ugyanígy az ortopéd sebészek életében is, és a betegek életében is ott lesz az, hogy robottal vagy robot nélkül operáljuk meg.
Az én gyerekkoromban még ugye az volt, hogy aki protézist kap, az már a nagyszüleimnek a generációja. Ma meg azt halljuk, hogy sportolók is beültetik a térprotézist, és ugyanúgy megy tovább az élet, viszont ezt sem lehet sokszor csereberélni. Ezzel mi a helyzet?
Hát nagyon nagyot változott a világ itt az elmúlt években, mert amikor 2000-es évek elején még azt mondtuk, hogy egy protézis 10 évig jó, most azt mondjuk 30. Tehát megváltozott...
Biztos ez? Mindenkire igaz lehet?
Megváltozott az implantátumoknak az anyag minősége, ez is a fejlődés és a fejlesztések kapcsán derült ki, és valóban fiatalabb életkorban is már bevállaljuk a műtéteket, akár 40-50 éves korban, hiszen azt tudjuk mondani, hogy az az implantátum, amit beültettünk, aminek oxinium a felülete, ez tulajdonképpen egy keramizált fém, ez olyan kopásállóságú, hogy ez nagyon sokáig bírja. És igen, biztos, mert erre nagy statisztikák vannak, tehát, és ez nem magyar statisztikák, hanem nagy protézis regiszterekben kimutatott, hogy melyik azok az implantátumok, amik a legkorszerűbbek, a legkopásállóbbak, és ezáltal tudjuk azt mondani, hogy akár fiatalokba be tudjuk ültetni. De valóban a leggyakoribb korosztály az a 60-70-80 éves korosztály.
Ez nem változott.
Ez igazából nem változott. Az, hogy kinek mikor kopik el az izülete, az részben genetikai adottság, részben pedig, hogy ő hogy használja azt.
A genetikai adottságokról beszélünk picit, mert ennek a, tehát nem tudom, hogy anamnézist azt nyilvánvalóan föl kell állítani, gondolom megnézik, hogy a családban volt-e másnak akár csontritkulása, akár csípőprotézis vagy térprotézis belette ültetve. Magával hozza ennek a ténye, hogy erre oda kell figyelnie? Valakinek, aki mondjuk egy ilyen családban nőtt fel.
Abszolút így van, tehát neki korábban kell erre figyelni, egy megfelelő szakorvosi vizsgálat és egy röntgenfelvétel ezt el lehet dönteni. A leggyakoribb ugye a fájdalom, a mozgáskorlátozottság, akár csípő vagy akár térizületekben, de ez elég hamar jelez.
Sok embert érint egyébként.
És elég sok embert érint, és ahogy idősödik a társadalom, ugye egyre több embert fog érinteni, tehát a várható élettartam, ahogy nő, úgy gyakorlatilag egyre több ember kerül majd protézis műtétre.
Amit még sose kérdeztem meg ortopéd szakorvostól, hogy a környezet az miben járul hozzá, akár a porcok vagy az izületek kopásához. Tehát környezeti tényezők azok vannak-e, nem csak genetikai?
Abszolút így van. Tehát akár gondoljunk a dohányzásra, vagy a túlsúlyra, vagy a helytelen táplálkozásra, ezek mind-mind, vagy a mozgásszegény életmódra, a civilizációs betegség gyakorlatilag egyre, ezek nagyon nagy hangsúlyt jelentenek. Tehát akik mondjuk sportosak, akik nem túlsúlyosak, akik rendszeresen foglalkoznak az étkezéssel, és beviszik a porc előanyagait, azoknak vagy nem fog elkopni, vagy csak nagyon-nagyon sok. Az
mi van azokkal, akik csontritkulásban szenvednek? Tehát nekik azért másképp lehet, gondolom, protézisbe ültetni?
Igazából nem. Azt tudom mondani, hogy a nagyon súlyos csontritkás esetek esetében is vannak olyan módszereink, amivel az implantátumot jól tudjuk rögzíteni. De azt tudom mondani, hogy az eseteknek a 95%-ában a csípőizület esetében cement nélkül ültetjük be az implantátumot, és belenő a csont, még akkor is, ha ritka. A térprotézisek esetében viszont megragasztjuk, tehát ott sem számít olyan mértékben, hogy kinek milyen a csont ritkulása, vagy milyen a csont sűrűsége. Igazából egy ritkább csontú betegnek ugyanúgy be tudjuk ültetni az implantátumot.
Ragasztják.
Így van. Tehát az implantátumot a térprotézis esetében az esetek 95%-ában ragasztjuk. Azaz egy nagyon speciális, úgy hívjuk mi, hogy csont cement, ezzel rögzítjük tulajdonképpen azt a héjat, amit ráültetünk a csont felszínekre.
Fú, ez azért eléggé brutálisan hangzik.
Hát nem brutális, egyszer kell megnézni egy műtétet, de igazából arról szól a történet, hogy jól készítsük elő a csontállományt, és erre gyakorlatilag illesszük rá megfelelően az implantátumot, ami megfelelően rögzüljön, és ezt a rögzülés aztán pedig jó sokáig bírja, tehát ez a 30 évet ezt lőjük be.
És erre szeretnék visszatérni még az anyagokra, hogy ezt mi alapján fejlesztik ezeket az anyagokat.
Nagyon fontos az implantátum választás, az, hogy kinek miért ültetünk. Beszéltünk már korábban, hogy a fiataloknak olyan implantátumot ültessünk, amikor 30 év is jó. De hogy ezt kutatják, fejlesztik, ez tulajdonképpen egy tudomány, ami arról szól, hogy ha két felszín egymáson csúszik, az kopás termék keletkezik. Itt az a legfontosabb, hogy ezeken a felületeken minimális legyen a kopás termék. Ha minimalizálni tudjuk a kopás terméket, akkor nem fog kilazulni egy implantátum, akkor jó sokáig a szervezetben marad. És ugye ezek, azért mondtam, hogy az oxinium bevonat, a keramizált fém, vele szemben egy nagyon felkeményített műanyag, jelen tudásunk szerint ez adja a legkisebb kopás terméket, ez a legkopásállóbb technológia.
Visszatérve a kori rendszerű robotasszisztált műtétekhez, említette azokat az orvosokat, akik valóban 30-40 éve operálnak. Egyformán tud mindenki ezzel azonosulni? Vagy aki nem hisz ebben?
Vannak azok az orvosok, de ezt talán minden ember remzi, akik az innovátorok, akik nagyon nyitottak az újdonságokra, ők lesznek azok, akik először ki fogják próbálni ezeket. Amikor jönnek az eredmények, és azt fogják tapasztalni, hogy a betegeknek kevesebb a fájdalma, jobban mozog a térdük, kevesebb a műtéti megterhelés, gyorsabb a rehabilitáció, akkor már a betegek maguk fogják kikövetelni a többi orvostól, hogy doktor úr, kérem, ne a hagyományos módszerrel operáljon, hanem a robotasszisztált technológiával, mert a szomszédomat, a barát nőmet, a rokonomat ezzel a technikával operálták, és hogy mennyire jobban volt. Tehát én azt gondolom, hogy azt fogja meggyőzni az ortopéd sebészeket, amikor látják a nagy többségét, amikor látják az eredményeket.
Eredmények? Mi a helyzet a sportolókkal, akik nagy megterhelésnek teszik ki a csontozatukat, az ízületeiket? Náluk egy ilyen beavatkozás, az milyen eséllyel lehet akár negatív irányú?
Negatív irányú biztos nem, tehát igazából a sportolók ugye jó helyzetben vannak, hiszen ők rendszeresen mozognak, tehát biztos, hogy jó lesz a csont állományuk. Biztos, hogy nagyon jó lesz az izomzatuk. Ha el is kopik az ízületi portfelszínünk, nagyon gyorsan fognak rehabilitálódni, azaz nagyon gyorsan vissza fognak térni az életbe. Tehát igazából a sportolók ilyen szempontból előnyben vannak, de viszont ha valaki élsportoló, vagy nagyon túl sportolja magát idézőjelben, akkor viszont hamarabb kophat el az ízülete. Tehát itt is meg kell találni az arány középutat, hogy legyen meg a mozgás, legyen meg a terhelés, de viszont ne tegyük tönkre vele a porcunkat.
Mi az, ahova el akar jutni most, hogyha megnézi a robotasszisztált műtéteket? Most tart egy szinten, azt ugye beszéltük az elején, hogy ez már 20 éve velünk van, viszont mi az, ahova most a jelenlegi tudás szerint el szeretnének jutni a robotasszisztált műtétekkel?
Ugye 20 éve velünk van, de azért az elmúlt egy-két évben ez robbanásszerűen kijöttek az új generációs robotok.
Tehát ez minek köszönhető, ez egy-két évben
gyakorlatilag
való?
A mesterséges intelligenciának és azoknak a szoftvereknek a fejlesztésével, tehát ez informatikai fejlesztések voltak, amikkel gyakorlatilag ezt a nagyon precíziós eszközt ugye létre tudták hozni. Az, hogy jól kommunikáljanak a kamerarendszerek, jól kommunikáljanak a különböző prizmákkal, amikkel dolgozik a sebész a műtét közben, tehát ennek van egy nagyon komoly technológiai háttere, és van egy nagyon komoly szoftver mögötte, és ez fejlődött, és ez hozta el azt, hogy a mesterséges intelligencia révén egymástól tudnak tanulni ugye a sebészek, amikről beszéltünk. Hova tud ez még tovább fejlődni, ez a rendszer? Igazából már most nagyon, nagyon boldogok vagyunk, mert ezzel egy extra precizitást tudunk a betegeknek adni. Ugyanakkor hova tud ezt fejlődni? Az, hogy még gyorsabbak lesznek a műtétek, azt nem gondolom, hogy a robotok valaha is annyira autonómá válnának, hogy sebész nélkül történjenek meg ezek a műtétek, ezt nem gondolom. Azt viszont igen, hogy mondjuk egy közepes sebészből egy kiváló sebész csinál, tehát mondjuk egy kevésbé gyakorolt sebész nagyon tud segíteni abban, hogy még precízebben tudja végezni a műtéteket, tehát kvázi tudja segíteni akár az orvosoknak a képzését. Nem nagyon látunk előre, azt nem hiszem, hogy valaha is át fogja venni a robot az irányítást az emberi szervezet műtétei felett.
Ez már megfordult a fejében?
Ugye látunk sok science fiction-t, hogy ezek a filmek azok már...
Melyiket nézte meg legutóbb?
Hát...
Black Mirror.
Igen, van egy pár, de hogy igazából ezt én azt gondolom, hogy a sebészetben ezt nem fogja átvenni soha.
Egy dologról nem beszéltünk még, a fájdalomról. Sokakat ez lehet, hogy visszavet.
Ugye a legfontosabb, amiért hozzánk fordulnak a betegek, az a fájdalom, az hozza el az orvoshoz. Ha fáj, még ha még biceg valaki, vagy csántít, az még nem annyira, legfeljebb zavarja, de nem biztos, hogy eljön orvoshoz. A fájdalom viszont elhozza az orvoshoz.
De pont ez az, hogy a beavatkozástól való fájdalom, tehát az, ami sokszor szerintem visszavetheti az embert egy ilyen beavatkozástól.
Amikor megkérdezünk egy betegeket, ma is vizitáltam a kórházban, és operáltunk jó néhány beteget a héten, és megkérdezem, hogy mennyi időig húzta a fájdalommal, akkor általában 5 évet mondanak. És ez nagyon sok idő. Tehát 5 évig halogatják az emberek a félelem miatt, a műtéttől való félelem miatt. Tehát, mert van az ember nem szereti, teljesen természetes, hogy nem szereti ezt, hogyha belevágnak, és ott valami furcsa dolgot csinálnak, és holott az az ígérete a műtétnek, hogy fájdalommentesen fog tudni mozogni. Tehát az a lényeg, hogy az implantátum beültetés és a protézis műtétek, azok teljesen visszaadják a mozgásszabadságát. És ezt elmagyarázni a betegeknek, hogy ők ezt elhiggyék, hogy én ugyanúgy fogok tudni ezzel focizni, ugyanúgy fogok teniszezni, síelni, ugyanazt fogom tudni csinálni, mint korábban. És az a válasz, hogy igen. Tehát, hogy annyira jók ezek a műtétek, és most már a robotasszisztált műtétek meg még jobbak, hogy ez a műtét típus, ez egy igazi életminőséget visszaadó műtét, és ilyenkor a fájdalom megszűnik.
Mit érez a beteg a robotasszisztált műtétek esetében? Miben más ez, mint a korábbi technológiák?
Van a hagyományos technika meg a robotasszisztált, és valóban a betegek is azt a visszajelzést adják, hogy kevesebb a fájdalom, és kevesebb a műtét utáni fájdalom. Ezt főleg akkor tudjuk lemérni, amikor az egyik betegnek korábban az egyik végtagját a hagyományos módszerrel operáltuk, és most pedig a robotasszisztált technológiával, és jött már ilyen visszajelzésünk, hogy sokkal kevesebb a fájdalom. Ez pedig azért van, mert maga a robotasszisztált technológia...
Kevesebbet.
Így van, kevesebbet bántjuk a lágy részeket. Aha. És maga a térprotézis műtéteknél főleg ugye ez egy lágy rész technikát is igényel, és nem terhelődik meg olyan mértékben a lágy részek. Kevesebb húzást, vongálást jelent a beteg számára is, kisebb a lágy résznek a sérülése, úgymond a műtét alatt, ezáltal a műtét után sokkal kisebb a betegeknek a fájdalma.
Van egy extra kérdésem, hogyha nem akar, nem válaszol. Az orvos félelme változik a robotasszisztált műtétekkel?
Az orvos igazából, ugye ez a szakmája, nem fél. Van benne egy jó értelembe vett adrenalin emelkedés, ami arról szól, hogy ez a műtétnél ott működni kell mindennek. Tehát ez egy csapatmunka, ott nem romolhat el semmi, tehát ott a beteget, amikor operáljuk, ott ez egy nagyon intenzív figyelmet, egy koncentrációt igényel, ez a sebészben egy stressz helyzet alapvetően. De azt mondanám, hogy fél vagy ne, az nem. De mindenképpen a tervezés, az csökkenti a stresszt. És csökkenti a szorongást az orvosban is, hiszen fogja pontosan tudni, hogy a műtét alatt lépésről lépésre mi fog történni, és ilyenkor ebben a robot nagyon sokat segít.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Dr. Moravcsik Bence Balázssal, ortopéd, traumatológus szakorvossal, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika orvos igazgatójával beszélgettünk a robotasszisztált ortopédiai műtétekről. Ez volt mára az Egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.